Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva a 345. éneket énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 345. énekünket mind a 4 versével énekeljük. Im nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Együttlétünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy kitárhatjuk előtted a szívünket, hogy énekeltük is. És hogyha te betekinthetsz a mi szívünkbe, lelkünkbe, akkor igazán nincs semmi okunk a büszkélkedésre, sőt, minden okunk megvan a megalázkodásra. Ha te szemed vizsgál bennünket, akkor ugyan kiállhat meg előtted, tiszta szívvel, tiszta lélekkel, egyikünk sem. Köszönjük néked, hogy mégis kérhetünk, hogy könyörülj meg rajtunk, és bocsáss meg nekünk a vétkeinkért, az ellened elkövetett mindenféle gyalázatos tetteinkért, gondolatainkért, szavainkért, indulatainkért. Kérünk, hogy mosogassál meg bennünket a te kegyelmedből. És köszönjük néked, hogy ezen az ünnepben emlékezhetünk arra, aki ezt a kegyelmet megszerezte nekünk, a Krisztusra, az ő drága áldozatára, vérére, ott a Golgota keresztjén. Köszönjük néked, hogy ő érte irgalmas atyánk vagy. De kérünk téged arra, hogy segíts bennünket igazi bűnbánatra jutni, és tégy minket igazi bűnbánókká, valóban úgy, ahogy énekeltük is, a őszinte szívbeli bánkódásra, te juttass el bennünket. Segíts, hogy összetörjön előtted a szívünk, hogy kiáltsunk a kegyelemért, hogy érezzük, hogy mennyire rászorulunk a te bocsánatodra, a te kegyelmedre, és hogy mennyire fontos az, hogy Krisztusunk meghalt ezért a kegyelemért. Kérünk, hogy tedd, hogy ma este közelebb kerülhessünk hozzád is, a kereszthez is, a kegyelemhez is, az igazi önismerethez is. Kérünk, hogy szent lelked által dolgozzál a mi szíveinkben. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Lukács evangéliumának 22. részéből olvassuk. Lukács evangéliumának 22. részében a 14. verstől a 38. versig ezt olvassuk. Tehát Lukács evangéliumának 22. részében a 14. verstől a 38. versig ezt olvassuk. És mikor eljött az idő, asztalhoz üle, és a 12 apostol ővele egyett. És mondanékik, kívánva kívántam a húsvéti bárányt megenni veletek, mielőtt én szenvednék. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem abból, míg nem beteljesedik az Isten országában. És a pohárt vévén, minek utána hálákat adott, mondta, vegyétek ezt, és osszátok el magatok közt. Mert mondom néktek, hogy nem iszom a szőlő tőkének gyümölcséből, míg len eljő az Isten országa. És minek utána a kenyeret vette, hálákat adván megszegé, és adánékik, mondván, ez az én testem, mely ti érettetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is, minek utána vacsorált, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én véremben, mely ti érettetek kiontatik. De ímé annak a keze, aki engem elárul, velem van az asztalon. És az embernek fia jól lehet elmegy, amint elvégezteted, de jaj annak az embernek, aki által elárultatik. És ők kezdék egymás között kérdezni, vajon ki lehet az közöttük, aki ezt meg fogja tenni. Támad pedig köztük versengés is, hogy kitekinthető köztük nagyobbnak. Ő pedig mondanékik, a pogányokon uralkodnak az ő királyaik, és akiknek azokon hatalmuk van, jól tévőknek hívatnak, de ti nem úgy. Hanem aki a legnagyobb köztetek, olyan legyen, mint aki legkisebb. És aki fő, olyan, mint aki szolgál. Mert melyik nagyobb? Az-e, aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál? Nem, de aki az asztalnál ül, de én, ti köztetek olyan vagyok, mint aki szolgál. Ti vagytok pedig azok, akik megmaradtatok én velem az én kísérteteimben. Én azért adok néktek, miképpen az én atyám adott nékem, országot. Hogy egyetek és igyatok az én asztalomon, az én országomban, és üljetek királyi székeken, ítélve Izrael 12 nemzetségét. Mondta pedig az Úr, Simon, Simon, íme a sátán, kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Ő pedig mondanék ki, Uram, te veled kész vagyok, mind tömlöcre, mind halálra menni. És ő mondta, mondom néked, Péter, ma nem szól addig a kakas, amíg te háromszor meg nem tagadod, hogy ismersz engem. És mondanékik, mikor elküldtelek benneteket erszény, táska és saru nélkül, volt-e valamiben fogyatkozástok? Ők pedig mondának, semmiben. Mondd azért nékik, de most, kinek erszénye van, elővegye. Hasonlóképpen a táskát, és akinek nincs, adja el felső ruháját és vegyen szabját. Mert mondom néktek, hogy még ennek az írásnak is be kell teljesülni rajtam, hogy és a gonoszok közé számláltatott, mert amik rám vonatkoznak is, elvégeztetnek. Azok pedig mondának, Uram, van itt két szabja, ő pedig mondta, elég. És kimenvén méne az ő szokása szerint az olajfák hegyére, és követték őt a tanítványai is. Jézus együtt ült tanítványaival, elfogyasztotta velük a páska vacsorát, szerzi az úrvacsora sákramentumát, és a páska helyére állítja, és közben a tanítványai szomorú módon viselkednek. A tanítványok helytelen viselkedéséből tulajdonképpen egyet szeretnék ma este kiemelni, és azért, hogy esetleg, ha Isten lelke is úgy akarja, akkor felfedezzük magunkban is ezt a helytelen magatartást, ezt a vétket, bűnt, igazi bűnbánatra juthassunk, és a kegyelmet megragadva odaszánjuk magunkat megint Krisztusnak, hogy ezt a bűnt igyekezzünk elkerülni, és igyekezzünk hűek maradni hozzá. Ez a bűn, amiről szeretnék beszélni, az árulás bűne. Vannak ebben a szakaszban, amit itt felolvastunk az előbb, más bűnök is, amikről lehetne sokat beszélni. Itt van az árulás után a versengésnek a bűne például. És itt van az a bűn is, amit Jézus félreértése, amikor ott a kardokról és a szabjákról van szó. Azokról is lehetne beszélni, hogy a versengés mekkora nagy kísértése egy hívő embernek, és lehet arról is beszélni, hogy mekkora nagy kísértés nekünk az Úr Jézus félreértése, egy szavainak helytelen értelmezése, de most inkább arra gondoltam, hogy az árulás lehetőségéről beszéljünk. Ugye ezt olvastuk itt a 21. és következő versekben, Jézus így szólt, íme annak a keze, aki engem elárul, velem van az asztalon. És az embernek fia jól lehet, elmegy, amint elvégeztetett, de jaj, annak az embernek, aki által elárultatik. És ők kezdének egymás között kérdezni, vajon ki lehet az közöttük, aki ezt meg fogja tenni. Hatalmas kísértése volt az Úr Jézus tanítványainak, hogy elárulják Jézust. Azt a Jézust, aki végtelenül szerette őket, aki elhalmozta őket minden jóval, akár testi javakkal is, de lelki javakkal, aki ezernyi tanújelét adta annak, hogy mennyire szereti őket. A kísértés az volt, hogy elpártoljanak mellőle. Elpártoljanak mellőle. Ezt a kísértést nem is tudták elhárítani, hogy ismerjük az egész nagyheti történetet. Nem tudtak győzni e fölött a kísértés felett, hiszen valamilyen mértékben mindegyik elfordult Jézustól. Volt, aki 30 aranyért fordult el Jézustól, volt, aki háromszor megtagadta egymás után, volt, aki elfutott, amikor jöttek Jézusért. Mintegy elálltak mellőle, elpártoltak tőle, úgy tettek, mintha nem lenne hozzá tulajdonképpen különösebb közük. És ezzel az Úr Jézust mintegy magára hagyták, és ott hagyták az ő ellenségeinek a társaságában. Kiszolgáltatva azoknak, akik gyűlölték, akik a halálát, a veszélyt akarták elérni. Sajnos a kísértésnek, ismétlem, nem tudtak ellenállni. Nem tudtak ellenállni, mert valahol önmagukat, a vélt érdeküket, a vélt életüket valahogy előre valóbbnak tartották, mint azt, hogy ott maradjanak Jézus mellett. Úgy is fogalmazhatunk persze, hogy nem voltak elég bátrak ahhoz, hogy kitartsanak a krízisben Jézus mellett, hanem gyávák voltak, megalkuvók voltak, bátortalanok voltak, és ezért fordultak el Jézustól. Minden esetre sajnos a kísértésnek tulajdonképpen egyike sem tudott ellenállni, és most, mielőtt mi elítélnénk őket, ugye magunkra is kell gondolnunk, és hát megállapítjuk, hogy nekünk is azért ez egy elég nagy kísértésünk, hogy az Úr Jézust valamilyen formában eláruljuk. Eláruljuk. Hát az árulás az a mi esetünkben is tulajdonképpen, mondjuk így, hogy önféltésből, ön magunk érdekének a féltéséből, önmagunk dicsősége féltéséből táplálkozik. De úgy is mondhatjuk, hogy gyávaságból, bátortalanságból ered. És abban válik valahol kézzelfoghatóvá, hogy Jézustól elhatárolódunk. Elhatárolódunk tőle. És igazából az embereknek eszébe se jut rólunk, hogy mi Jézus tanítványai vónánk. Valahogy egy krízis helyzetbe úgy olyanokká válunk, mint a körülöttünk állók, a körülöttünk lévők, élők, a hitetlenek, a nem istenfélő emberek. És a kutya se tudja megmondani rólunk, hogy mi igazából hát Jézus követői vagy tanítványai lennénk. Pedig lehet, hogy tényleg azok vagyunk. Lehet, hogy tényleg azok vagyunk, mert az árulás tulajdonképpen nem is tudja más elkövetni, csak az, aki Jézus mellett már így vagy úgy elkötelezte magát. Ahhoz tanítványnak kell lenni, hogy eláruljuk Jézust. Tehát valahogy a szívünk már elköteleződött valamilyen szinten az Úr mellett, de mondom, ön érdekből, önféltésből, de mondhatom gyávaságból, bátortalanságból, nem állunk Jézus mellé, nem állunk Jézus mellett, sőt, olyanokká válunk, mint a körülöttünk álló világ, vagy körülöttünk élő, vagy dolgozó, vagy lakó emberek, teljesen olyanokká válunk, mint ők, hozzájuk hasonulunk. Árulók leszünk mi magunk is, valamilyen kisebb-nagyobb mértékben elhatárolódunk Jézustól. Nem tudom, hogy ezen úgy elgondolkoztatok-e, vagy elgondolkozunk-e, vagy gondolkozzatok-e rajta velem együtt, hogy a kísértést mi vajon otthon, munkahelyen, iskolában, utcán, villamoson, mit tudom én, ahol megfordulunk, vajon hogy győzzük le, legyőzzük-e, vagy éppen letipor, legyőz, lebír bennünket a kísértés, és árulóivá leszünk annak a Jézusnak, akit mi úgymond ismerünk, akit szeretünk, aki ez esetleg egyébként imádkozunk, akinek az áldását, a bocsánatát, az erejét, a javait ugye elkérjük, meg örömmel el is fogadjuk. De amikor arról van szó, hogy le kéne tennünk a voksot mellette, és akkor valahogy csődöt mondunk, és elhatárolódunk tőle. És az emberek körülöttünk tényleg nem érzékelik különösebben, hogy mi elkötelezett és határozott hívő keresztjének volnánk. Az árulás, ahogy így gondolkozunk ezen a dolgon, testvérek, ez egy nagyon, nagyon szomorú dolog. Nagyon szomorú dolog. Nem tudom, hogy ugye ezt hajlamosak vagyunk ezt a bűnt is úgy félváró venni, pedig ez egy egyáltalán félváról vehető bűn. Egyik se az, de ez se az. Ugye ismerjük ezt a, mondjuk a legkézenfekvőbb példa az egri csillagok, ahol van egy áruló. Hát aztán annak a sorsát is tudjuk. Nagyon komolyan veszik, amikor krízis helyzetben vannak, hogy ott valaki, mint egy az ellenség oldalára áll, és azokat, akik közé tulajdonképpen tartozik, és akik bíznak benne, kiszolgáltatja az ellenségnek. Mert hogy az árulás az egy nagyon, nagyon és véresen komoly dolog. És abból a regényből ezt érzékeljük. Még a mai világnak erre valahogy nincs már érzéke, az árulás komolyságára. Bár azért vannak olyan pillanatok, amikor az ember úgy érzi, hogy mégis talán, ugye van ilyen, hogy hazaárulás, amikor az ember a saját hazája, népe ellen fordul olyan értelemben, hogy kiszolgáltatja azokat másoknak, a népe ellenségeinek. Ez történt a nevezett regényben is, de hát ez a világban azért sok helyen megtörtént, meg megtörténik ma is. És ott ezt komolyan veszik. Azért van egy ilyen jogi vétek, hogy árulás, hazaárulás. Aztán van ez tulajdonképpen az, ami akkor történik, amikor egy házaspár valamely tagja hűtlen lesz a másikhoz. Ez is árulás. Amikor a másikkal tulajdonképpen egyek volnánk, egyek is vagyunk, és akkor én fogom magam, ellene fordulok a másiknak, és hátba szúrom őt. Vagy ő engem. Árulás. Amikor visszaélek a másiknak a bizalmával, amikor visszaélek a másiknak a szeretetével, ahogy Jézus szeretetével is visszaéltek a tanítványai, hiszen akár Péter, akár Júdás, akár bármelyik, mennyi mindent kapott tőle, csak szeretetet kaptak Jézustól, és mégis ott hagyták az ebek között, ahogy a Zsoltárokból olvassuk, hogy az ebek vettek körül engem, és a básán bikái vettek a szarvaikra, és mint a méhek jönnek reám, ott hagyták azt, akitől annyi szeretetet kaptak. önféltésből, de inkább mondjuk gyávaságból és bátortalanságból, megalkuvásból. Hát igen, ez történik egy házasságban is. Történhet lelki testvérek között is. Lelki testvérek, akik ugye Krisztus által egyé tétetnek, és akkor aztán egymásnak ellene fordulunk. Amikor a szeretetre kötelez minket a mi Urunk, és nem tudom hányszor a szívünkre érzi, hogy szeressük egymást, és szeretjük a másikat, és aztán ő meg valamit csinál a hátunk mögött, amivel nyilvánvalóan ellenünk támad, ránk támad. Ez is árulás. Ez egy szövetségszegés, úgy is mondhatnánk. A Bibliában, hogyha ezt nagyon, nagyon belemélyülünk, akkor azt látjuk, hogy a szövetség az egy olyan valóság, ami az egész Biblián végig húzódik. Isten szövetséget kötött Ádámmal és Évával, és aztán szövetséget kötött Ábrahámmal, és szövetséget köt nem tudom még hány emberre. Isten az emberre mindig szövetségi viszonyban van, szövetségi viszonyban lép. Jézus is, amikor az életét áldozó, ugye mondja, hogy a szövetségnek a vére, amit ő odaad. Új szövetség, ószövetség. A szövetség gondolat óriási és nagyon nagy biblikateológiai gondolat. És abban mindig az, hogy Isten egy felsőbb rendű lény, maga, nálánál alacsonyabb rendű lényel egy szövetségi viszonyba lép, amikor magára vállal bizonyos kötelezettségeket, amiket ő hűségesen teljesít, és várja a másik féltől, hogy ő is teljesítse. És nincs a Bibliában egy komolyabb bűn, mint a szövetség megszegés, az Istennel való szövetség megszegés, az soha nem Isten részéről történik, hanem mindig az ember részéről történik. És hogyha ha visszaemlékeztek például arra, hogy Ábrahámmal, amikor Isten szövetséget kötött, akkor ilyen kettévágott állatok között megy át ugye Isten, akkor azt fejezik ki, hogy Ábrahámnak nem kell átmenni, de abban a korban így kötöttek szövetséget az emberek egymás között. Kettévágtak állatokat, és átmentek közöttük, és azt fejezték ki, hogyha megszegem a szövetséget, akkor engem is vágjanak így ketté. Mert ami egy, az ketté hullik, ugye az állat is egy volt, és ketté vágatik. Engem is, ha most megkötöttük a szövetséget, és ketten egyé lettünk, de hogyha én megszegném ezt a szövetséget, ha árulóvá lennék, akkor vágjatok engem is ketté. Ez egy halálosan komoly dolog, különösen a keleti embereknek, egyébként nekünk is ugye keleti őseink voltak, és jöttek, és ismerős a vérszerződésnek a dolga, és ezek halálosan komoly dolgok. És halálosan komoly dolog, amikor egy ember, akivel az Úr Jézus szövetséget kötött, egyszerűen csak hátat fordít az Úrnak, akitől annyi jót kapott, annyi áldást kapott, és önmaga miatt, önmaga féltéséből, önmaga érdekéből, azért, hogy a vágyait, a nem tudom én mijeit kielégíthesse, azért fogja magát és szembeköpi Jézust, az Úr Jézust, és úgy csinál a környezet előtt, mintha neki nem különösebb köze lenne ehhez a Jézushoz. Ez szövetségszegés. Ez egy halálosan komoly dolog. Úgy nem véletlenül hozza, hogy a Biblia párhuzamba ezt a házassággal. Isten sokszor így ezt a népével kötött szövetséget a házassághoz hasonlítja. És amikor megszegi az Izrael a szövetséget, akkor mindig mondja olyan, mint egy hűtlen feleség, aki az ő hűséges férjének a jóságát ezzel hálálja meg, hogy belerúg egyet. Mi is meg tudjuk ezt tenni. És gondolkozni kell azon, testvéreim, hogy nem vagyunk-e ebben ludasak. Mi is. Nem vagyunk-e árulók? Nem vagyunk-e árulók? Az az igazság, hogy valahogy tényleg az Úr lelkének kell munkálkodni bennünk, hogy megérezzük ennek a bűnnek, testvérek, a súlyát. Megérezzük ennek a bűnnek a súlyát. Amikor visszanézünk itt a Szentírásba, akkor a tanítványok közül különösen kettő látszik, amelyik nagyon megérezte a súlyát. Ugye az egyik pont Péter, aki mikor rádöbben arról, hogy háromszor egymás után elhatárolódott Jézustól, önféltésből, gyávaságból, és úgy tett ott a főpap udvára, mintha semmi köze nem lenne az Úr Jézushoz, aki éppen érte tette azt, amit cselekedett, akkor kimegy, és keservesen sír. mert fáj neki a szíve. A lelki ismeretét gyötri az árulás bűne. Fölfogta ennek a bűnnek a súlyát. És a másik ember, aki fölfogta ennek a bűnnek a súlyát, az Júdás. Júdás is fölfogta, hogy ott voltam Jézus mellett, elvettem tőle minden jót, és aztán 30 ezüstér elárultam. Vagyis átadtam az ellenség kezébe. Hozzásegítettem az ellenséget, hogy minél könnyebben és minél feltűnésmentesebben elkaphassák őt ott az éleple alatt, a Getsemáné majorban. Azért ez, testvérek, olyan megdöbbentő, hogy ő nem találta meg a megbánás helyét, ugye? Tehát ő a lelkiismerettől gyötörtetve öngyilkos lett, fölakasztotta magát. De ahhoz, testvérek, hogy mi igazán megérezzük azt, hogy a legkisebb árulásunk is súlyos bűn és súlyos törvényszegés, az Isten lelkének a munkájára van szükség a szívembe, a szívünkbe, a lelkünkbe. Hogy összetörjünk mi magunk is, mert megértsük és megérezzük, hogy az árulás, a Jézusnak az elárulása az nem játék. Férfiak és nők közt, és nők közt sem, nők és férfiak között sem az. És az Úr meg mi köztünk, Jézus meg mi köztünk, akik a tanítványainak valljuk magunkat, és nagy hangon olykor büszkén emlegetjük, hogy milyen jó sikerült nekünk itt meg ott kiállni az Úr mellett, mert azt piszkosul számon tudjuk tartani, hogy mikor tettük mi le az Úr mellett igazán a voksunkat, és mikor nem tagadtuk meg, és nem árultuk el, azt úgy számon tartjuk, meg úgy fölírjuk a kéménybe, de azt, hogy hányszor áruljuk el, hányszor tagadjuk meg, arra már nem gondolunk. Értitek ezt? Kell, hogy az Úr munkálkodjon bennünk, hogy egyszerűen fölfogjuk ezt ennek a bűnnek is a súlyát, és a kísértésnek is már a komolyságát. Azon gondolkoztam el, hogy ez a bűn, ez hogyan is jelentkezhet esetleg az életünkben. Mondjuk jelentkezhet úgy, hogy nem követjük, testvérek, az igét. Például adott konkrét helyzetbe, kérdésekbe, tanbeli kérdésekbe, vagy akár gyakorlati, erkölcsi kérdésekben nem követjük az igét, nem ragaszkodunk az ige világos útmutatásaihoz, hanem mit tudom én miért, milyen érzésektől, meg nem tudom én mitől hajtva, fogjuk magunkat, és az is igaz, mondjuk a tévtanításra. Ja, az is igaz. Ja, az is, hát úgyis föl lehet fogni, meg úgyis meg lehet közelíteni. Ja, hogy a mise nem bálványimádás. Azt már nem mondjuk ki. Nem lehet kimondani, de ki lehet mondani, ki kell mondani. A régiek ki tudták mondani, ha nem tudod kimondani, gyáva vagy. És én is gyáva vagyok, ha nem tudom kimondani. Ja, hogy az ateizmus bűn. Mondjuk ez sokkal egyszerűbb. Ez is bűn. Ezt is ki lehet mondani. Nem divat kimondani. Nem divat kimondani, hogy a mohamedán vagy a hindu tévelyeg. Vagy a homoszexuális bűnt követ el, amikor azt csinálja. Nem szabad ezeket ugye kimondani. De amikor nem mondjuk ki arra, ami bűn, hogy bűn, meg nem mondjuk ki arra, hogy ami igaz, az meg igaz, akkor elálltunk az ige mellől, elárultuk Jézust, aki maga az ige. Amikor erkölcsi kérdésekben nem merjük elvállalni azt, amit az ige mond. A homoszexualitást már mondtam, mondhatnám az abortuszt is, meg vannak egyéb kérdések is. Akkor nem merjük bevállalni az igének az egyértelmű, világos erkölcsi értékeit és normáit. Úgy se, hogy mi magunk betartsuk, meg úgy se, hogy elvileg mondjuk egy vitában nem merjük bevállalni. Akkor is elárultuk az igét, elárultuk Jézust. Jézus nem lehet elvállalni, nincs olyan, hogy Jézus nem árulta meg csak az igét, vagy az igét, hát lehet, de Jézust még attól nem árulta, mert nem, az igét nem, ne választ el senki Jézustól, én se senki. Az árulás, testvérek, az is, hogy tehát hogyha akár tehát az igével, az igét nem tudjuk bevállalni a maga élességébe, a maga világosságába, akár tanbeli kérdésekbe, akár erkölcsi kérdésekbe, de az is árulás, testvérek, amikor egy adott körülményben, vagy adott helyzetben nem vállaljuk föl az Úr népével való közösséget. A Krisztus testével való közösséget. Amikor ott vannak hívő emberek, és mi úgy, ja, én nem oda tartozom. Talán, nem is tudom, talán Biski Feri bácsi mondta egyszer, beszélgetett valakivel az utcán, és jött arra az egyik gyülekezeti tag, valamelyik faluból szolgált. Egy hívő ember volt, de ez egy nagyon egyszerű, nyomorult hívő volt. Valami tudatlan, nagyon gyermeteg ember. És talán Feri bácsi volt, ott beszélgetett valami nagyfejes valakivel. És akkor most ugye a két értelmiségi, és jön ez a valaki, ez a nyomorult, testileg is megnyomorodott, tudatlan, egyszerű valaki, és köszön. És akkor pillanatra visszaköszönjek. Vállaljam, hogy én, mi egyek vagyunk. Ő tényleg a mi testünkhöz tartozik, a gyülekezethez tartozik. Vagy elhatárolódjak, és a Feri bácsi, talán ő az, nem akarok hazudni, de mondta, hogy igen, vállalni kell. Vállalta is, ő is. Oda köszönt. Sőt, valami további beszélgetésbe elegyedett még az illetővel is. De testvérek, ez egy ilyen egyszerű dolog, hogy a hívő emberek sokszor a világba harcolnak itt vagy ott. Itt a mi gyülekezetünkben ugye volt ilyen, hogy megtámadták az erdélyi testvéreket. Püspöki trónusról ugye megtámadták őket, és nem tudom. És akkor olyan jó volt, hogy a gyülekezetünk presbitérium akkor írt egy levelet, amiben tiltakoztunk az ellen, hogy megtámadják a mi hívő testvéreinket, akik annyi üldözést szenvedtek annak idején a kommunista érába. És mi odaálltunk melléjük. Legalább csak egy levél erejéig, de abba is, hogy imádkozunk értük, meg nekik is elküldtük, hogy tudják, hogy mi azért itt vagyunk, és figyelünk, és vállaljuk velük a közösséget. És valahogy testvérek, hogyha ez nincsen, Sokszor hívő lelkipásztorok között figyeltem meg, hogy én ilyen lelkipásztori dolgokat is eláruljak, hogy sokszor hívő lelkészek nem vállalják más hívő lelkészekkel a közösséget. Vannak némelyik, akik itten harcolnak és küzdködnek, és ott állnak 30-40-en, akik így nézik őket. Szóval amikor arról lenne szó, hogy oda kéne melléjük állni, meg nekik is alá kéne írni, meg nekik is szólni kéne, akkor meg hallgatnak, mint a gyáva nyulak. Pedig hívő lelkészek. Csak éppen a Krisztus népével nem vállalják a közösséget. Pedig ez is árulás. Nem? Krisztus népe az ő teste. Ha nem vállalom vele a közösséget, elárulom a Krisztus testét. Krisztust magát. Tehát testvérek, egy ilyen nagyon, hát lehetne még sorolni néhány dolgot, testvérek, de tényleg vizsgáljunk a szívünket, vizsgáljuk a lelkünket, hogy mi, akik Jézus ismerőinek valljuk magunkat, akik élünk a Krisztusból nagy örömmel, nagy hálával, vesszük az ígét, a lelki áldásokat, testi áldásokat, közben ugyan hányszor kell neki szomorúan ránk nézni, mert hát azt látja, hogy mi tulajdonképpen semmi más érdeket nem ismerünk, csak a magunk érdekét egy adott helyzetbe. Vagy éppen olyan gyávák vagyunk, hogy nem merünk kiállni mellette, és megtagadjuk a vele való kapcsolatunkat. Az, hogy mi imádkozó, hívő, bibliaolvasó, kegyes emberek vagyunk. Megtagadjuk a hívő néppel való kapcsolatunkat is. Megtagadjuk az ige elvi tanításait, világos tambeli tanítást, megtagadjuk a Biblia erkölcsi kérdéseit, azáltal csak, hogy becsukjuk a szánkat, és némák vagyunk. Meg se kell szólalnunk, nem kell Júdásnak lenni, hogy valaki áruló legyen, és nem kell Péternek se lenni, hogy valaki elég sokszor hallgatni, lapítani a fűbe, ez is árulás sokszor. Hányszor, testvérek, hányszor tesszük meg ezt? Nincs okunk a bűnbánatra? Nincs okunk a bűnbánat, nincs okom a bűnbánatra, nekem is. Hányszor vesszük ezt is egyébként félváról? Tényleg, ugye elgondolkoztam ezen, hogy félváról vesszük az árulást. És más bűnöket is fél tudunk. Jézus úgyis megbocsát. Hát az a dolga, hogy megbocsásson. Úgy félváról, és akkor visszaélünk a kegyelemmel. Visszaélünk a kegyelemmel. Hát hogyha testvérek, valakit a Jézusnak a kegyelme, az Jézusnak a bűnbocsátó szeretete nem indít az árulás ellen való harcra és küzdelemre, hanem ó ne vejteresz, minden további nélkül továbbra is ugyanúgy árulgatja Jézust, hol itt, hol ott, hol amott, mint ha mi se történt, azt néha bocsánatot kér érte, az az ember test, annak az embernek testvérek Jézus nem fog megbocsátani. Merem állítani, nem bocsát meg. Péternek megbocsátott, mert Péter megbánta, őszintén megbánta. És utána kegyelemből próbált hűséges lenni az Úrhoz. De az, hogy mi meg se próbáljuk, úgy utána hűségesek legyünk az Úrhoz, hogy kitartsunk az ő útján, meg kitartsunk mellette, hanem simán árulgatjuk el hol itt, hol ott, hol amott, aztán utána, ó, Uram, bocsáss, meg ennyivel elintézzük, hát az nem bocsáttatik meg. A kegyelem, testvérek, a kegyelem az nem lehet az árulásnak soha az igazolása, vagy a palástja, vagy nem tudom, nevezzük, hogy akarjuk. Annak bocsátatik meg, aki úgy összetörik az Úr előtt, és komolyan bántja a lelkiismeret, és gyötri az embert. És killódik az ember, mert tudja, hogy ez egy véres dolog, egy véresen komoly dolog, és az ember össze tud törni a maga gyávaságán, a maga bátortalanságán, a maga erőtlenségén, a maga szeretetlenségén, hűtlenségén, hálátlanságán, mert mindez benne van az árulásba. És ismerjük ezt a vádoltatást, amikor azt mondja a lelkiismeretünk, röviden összefoglalva, te áruló. Egy gyáva áruló. Hát nem kellett volna most szólnod, és te nem. Hát most ezt most pont nem kellett volna szólnod, mert ezzel lettél áruló, hogy megszólaltál. Nem kellett volna meg se szólalnod. Elfutottál, pedig ott kellett volna maradnod. Nem futottál el, pedig el kellett volna futnod. Gyáva áruló, elhatárolódtál az ígétől, vagy nem kötelezted el magad az ige mellett. Ismerjük ezeket a belső tusakodásokat, testvérek. És ismerjük azt, hogy Uram, könyörülj meg rajta, bocsáss meg nekem. Ismerjük Péternek a könnyeit, Péternek a bűnbánatát. Belerúgtam abba Jézusba, aki. Gyáva voltam. Azzal zárjuk ma esti gondolatainkat, testvérek, hogy nézzünk az Úr Jézusra, aki beszélt arról, hogy a tanítványok között ott van az áruló, meg hát tulajdonképpen mindegyik áruló lesz. Jézusra, aki ugyan soha nem lett áruló. Hát ez egy fantasztikus, csodálatos dolog az Úr Jézusban, hogy ő bezzeg, soha nem lett áruló. Se az atyát nem árulta el, nem fordult soha az atya ellen, aki szerette őt, az örökkévaló atya ellen. És nem fordult soha a tanítványai ellen sem. Tehát őt nem lehetett azzal vádolni, se az atya nem vádolta, se a tanítványok, az ő egyháza se vádolhatta soha azzal, hogy ő bezzeg hűtlen lett hozzánk. Mert gyáva volt és megfutamodott önféltésből, és a maga érdekét nézte, és minket pedig hagyott magunkra, kiszolgáltatott helyzetbe az ellenségeik markába, básán bikáik között. Na, ezzel őt nem lehet vádolni. Mert ő akkor is hű volt, amikor itt törte a kenyeret, meg adta a tanítványainak a bort, mert amikor törte a kenyeret, meg adta a bort, akkor saját testét törte, meg a saját vérét ontotta már jelképes formában, és elmondta nekik, hogy szeretetből, irántatok való szeretetből ezt fogom tenni, és ennek ellenére ti elárultok engem, de én nem foglak elárulni benneteket. Én kitartok mellettetek, legyetek bár az én árulóim egytől eddig, én akkor is kitartok mellettetek, mert ő hű marad, akkor is, hogyha mi hűtlenek vagyunk, mert magát meg nem tagadhatja, hogy mondja Pál. Ő nem lett áruló. Akkor se lett áruló, amikor vitte a keresztfáját, ugye? Nem mondta, hogy na eddig visszaszívok mindent. Mert akkor az atyába is belerugott volna egyet, meg az ő népébe is belerugott volna egyet. De nem, vitte a keresztfáját végig. Amikor föl volt szegezve, és kapta a megjegyzéseket, a gúnyt, akkor is lehetett volna még áruló, még mindig talán visszafordulhatott volna az útjáról, de nem fordult vissza, hanem azon az úton, amelyik számára a töviseket, a köpéseket, a gúnyolódást, az igazságtalanságot, a vasszögeket, a vaskorbácsot, a halált jelentette, ezen az úton ő végigment. Bátran, kitartóan. Azért, hogy nekünk, nekem, nektek, árulóknak legyen bűnbocsánat, és hogy megragadja a szívünket az ő hűsége, és azt mondjuk neki, hogy Uram, könyörülj rajtam, és segíts, hogy hűséges lehessek hozzád. Mert erre a te hűségedre csak egy válasz van, egy lehetséges válasz van, az, hogy igyekszem hűséges lenni, és nem az áruloddá válni, és nem a megtagadóddá válni. Adj nekem erőt, hordozzál engem, bátorítsál engem, mert magamtól nem állhatok meg. Magamtól csak áruló tudok lenni, ismerem magamat, ismerem a szívemet, a lelkemet, az indulataimat, a félelmeimet, a gyávaság, mindent ismerek. Könyörülj meg rajtam. És akkor megtapasztaljuk, hogy megerősít minket. Megerősít bennünket. Hát nagy kísértés az árulás kísértése. És nagy kísértés, hogy ne vegyük komolyan. Hát adja az Úr, hogy komolyan tudjuk venni, elgondolkozzunk ezen, és különösen az Úr Jézusnak a hűsége indítson bennünket arra, hogy megbánjuk ezeket a dolgainkat, és valóban odaszálljuk neki magunkat, és belekapaszkodjunk, hogy ő a hű, aki megváltónká lett a kereszten, hogy ő hordozzon bennünket. Ő, aki a vérével bűnbocsánatot szerzett erre a bűnre is, erősítse meg bennünket, hogy hűek lehessünk hozzá. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus, a te hűségedet. Áldunk téged azért a kitartásért, amivel végigmentél a te utadon. Köszönjük te néked, hogy az atyára néztél és a tiédre néztél, és azt mondtad, hogy az atya akaratának engedve és a tiéd érdekében te hű maradsz, és végig kitartasz az utadon. Akkor is, hogyha az a legnagyobb mélységeken, a pokol mélységein vezet keresztül. Köszönjük néked a te hűségedet, Urunk, ami a keresztre vitt téged, ami a halálba vitt téged, ami a poklok poklára vitt téged. Köszönjük néked, hogy vállaltad ezt az utat, érettünk, akik ugyan nem vagyunk hűségesek, nem vagyunk álhatatosak, nem vagyunk kitartók, sőt, éppen ellenkezőleg nyomorult árulók vagyunk. Magunk se tudjuk felmérni, hogy hányszor, hányféle módon állunk el az ígéd mellől, akár elvi kérdésekbe is, akár erkölcsi kérdésekbe is. Hányszor a saját életünkben nem úgy élünk, nem úgy beszélünk, nem úgy szólalunk meg, ahogy kellene, ahogy te kívánod tőlünk. Hányszor határolódunk el a te népettől, és hányszor állunk oda az istentelenek közé, könyörülj meg rajtunk, Urunk, és bocsásd meg nekünk ezt a vétkünket is. Könyörülj rajtunk, hogy ne legyünk szövetségszegők, hanem hűséges szövetségeseid lehessünk. Bocsásd meg nekünk meg annyi árulásunkért. És segíts bennünket, hogy igazán oda szálljuk magunkat egy irántad való, hálás, hűséges, benned örvendező, melletted, minden nehézség mellett is kitartó életre. Hordozz bennünket, Urunk, és erősíts meg, és bátoríts meg bennünket. Köszönjük, hogy így jöhetünk az Úrasztalához is, majd amikor megteríted előttünk, árulóként, de akik bánkódnak, akik könnyeznek emiatt, és akik a te bocsánatodból élnek, és a te kezedbe kapaszkodnak, hogy hordozz minket, hűséges Urunk. Köszönjük néked, hogy ezeket a dolgokat ma este a szívünkre helyezted, és átgondoltattad velünk. Kérünk, hogy áld meg a szívünket, és te készíts bennünket erre az ünnepre. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Kedves testvéreim, ha Isten éltet minket, akkor holnap este nagypénteki istentiszteletet tartunk, 6 órakor szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra is. Szombaton nagyszombati áhítat lesz, délután 4 órakor a gyerekek fognak egy kicsit szerepelni, és lesz egy rövid igeszolgálat is. Azért vannak itt ezek a dolgok letakarva, leragasztva, mert erre készülnek ők is. Tehát szombaton 4 órakor szeretettel várunk mindenkit. Vasárnap és hétfőn is 9 órakor úrvacsora istentiszteleteket tartunk. Áldott készülődést kívánok a testvéreknek. A záró énekünket énekeljük, a 338. énekünket, és ezzel válaszoljunk az ige tanítására. 338, mind a 4 versét énekeljük. Lelki próbáimban Jézus légy velem, el ne tántorodjék tőled életem. Áldás békesség.